A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Széles Gáborral, az Icarus és a Videoton elnökével. Az apropó az iparhete, amely ezen a héten ugye rádiónk központi tematikája. Az előző 20 percben Széles Gábor arról beszélt, hogy az elektromos hajtásra tér át az Icarus, és beszélgetésünk utolsó perceiben azt mondta, hogy júliusban befejeződik az Icarusban a benzines és a dízel motorral készült Icarusok gyártása. Úgy látja, hogy az elektromos hajtás tulajdonképpen új távlatokat is nyit az Icarusban? Hisz megígérte ugye a munkatársainak, hogy ismét naggyá teszi az Icaruszt, és lehet, hogy az elektromos hajtás lesz az, ami esetleg ezt elő tudja segíteni.
Igen, tulajdonképpen azt hiszem több szempontból is szerencsések vagyunk, miközben mások ugye szerencsétlenek, főleg ugye a személygépkocsi gyártásban, akik már évtizedek óta beálltak a dízel és a benzin, de személygépkocsi, és most hirtelen kell fordulniuk az elektromosra. Mi annyiból szerencsések vagyunk, hogy ugye az Icarus korábban karosszálló cég volt, és a Csepel, a Rába és a többiek szállították be a hajtásláncokat.
Az és egy más kérdés, ezer, hogy így van, készült.
Hát az ugye... egy másik kérdés, hogy már azok megszűntek, viszont már kiderült számunkra az is, hogy jó, egy dolog, hogy tud az ember karosszálni, de a hajtásláncnak egyre nagyobb jelentősége van, pontosabban az új hajtásláncnak a minél hamarabb bevezetésével, és rá kellett jönnünk, hogy a karosszálás mellett a hajtáslánc, önjáró alvázas hajtáslánc gyártása az egy önálló termék. Sőt, erre van a legnagyobb igény világviszonylatban. Még a fél idő előtt ugye említettem is azt, hogy miután megkerestünk nagy brazil, indiai, Emirates-beli buszgyártókat, lecsaptak erre a témára, tehát ők szeretnék azt, hogy a meglévő karosszálójukat tudják továbbvinni, tehát ne kelljen újra szerszámokat tervezni, gyártás technológiát a felépítő miatt változtatni, hanem alája lehessen tenni a mi hajtásláncunkat, tehát van egy rendkívül komoly olyan kooperációs készség ma a buszgyártásban, ami korábban nem volt jellemző.
És úgy látja, hogy egyébként a elektromos hajtásláncban az Icarus fel tudja venni a versenyt a világ nagy buszgyártóival, illetve azoknak a hajtáslánc beszállítóival, hiszen gondolom, hogy elektromos hajtásláncot azért akár Amerikában, akár Nyugat-Európában azért gyártanak. Most a kínaiakról nem is beszélek.
Hát,
szóval gondolom, itt is nagy a verseny.
Egyrészt van valamennyire, elektromosban még szerencsére nincs, annyira nincsen.
Vagy kevés.
Az más dolog, hogy Kína abszolút piacvezető elektromos buszok gyártásában. Tehát mit tudom én, egy Pekingbe, Sánkhájba elképzelhetetlen, hogy dízelbuszok közlekedjenek az utakon. De ami ennél sokkal érdekesebb az, hogy az elektromos buszoknak egyrészt ugye a tudása sokkal fölfokozottabb, mint a hagyományos buszoké. Ennek megfelelően, ha valaki rendelkezik olyan szoftver fejlesztő társaság, amely képes a legkülönbözőbb igényeket tudás szempontjából kiszolgálni, ezzel nagyon nő az ő piaci, hogy úgy mondjam, piaci értéke, vagy a termékének az értéke. A másik pedig, hogy egyre inkább nem az a lényeg, például egy Icarus esetében se, és ezért reménykedünk arra, hogy a világpiacra újra vissza tudunk keveredni. Nem az a lényeg, hogy én most milyen olcsón tudok egy karosszériát előállítani, hanem a hajtásláncom mennyire okosabb a többiekhez képest. Hát ez ugyanaz a helyzet, mint a mobiltelefonoknál van. Ugye korábban mindenki azt hitte, hogy mit tudom én, az Apple a legokosabb, és csak az érdemes venni. Azt egy idő után kiderült a Samsungról, hogy hát azt is érdemes, sőt úgy tudom, hogy már rég már Samsungot is valami kínai megelőzte a piacon. És hát nyilván ez mögött nem pusztán árak vannak, hanem tudásbeli, vagy szoftverbeli különbség is. Tehát ez most egy ragyogó lehetőség az Icarusnak, hogy újra, mivel egy ilyen korszakváltásnak buszgyártás szempontjából a hajnalán vagyunk, hogy újra visszaverekedje magát a világpiacra, hogy létrejöjjenek olyan kapcsolatai, olyan termelővállalati kapcsolatai az előbb említett földrészeken, Indiától kezdve, hogy említettem Brazíliára, világig.
Bocsánat, mit gondol, hogy Európában, mondjuk Nyugat-Európában, vagy a régióban, mikor fogják megszüntetni a benzines és dízeles autóbuszok üzembeállítását? Mert ugye az előbb már beszéltünk az első fél időben arról, hogy azért a személygépkocsi gyártásban, ott azért 2035 körül van valahol az a pont, ahol a nagy autógyárak már nem fognak gyártani csak elektromost, lehet, hogy hibridet is. Az autóbuszgyártásban mikorra várható ez az időpont? Ez kitolódik, vagy szűkül?
Nehéz megmondani, mert nyilván itt a lobbyerők, tehát akár mondjuk a német buszgyártásnak a lobbyerői, vagy a francia buszgyártásé, talán még alól azt is lehet említeni a döntő.
Sőt, ugye a Mercedes most leválasztotta ugye a buszgyártását, a személygépkocsi gyártást, tehát teljesen külön.
Igen. Igen, hát ugye aztán amennyire mi látjuk messziről a Mercedesnek az elektromos buszainak a fejlesztését, hát ők is azért még javába benne vannak, szóval szó sincs arról, hogy ezt már letudták volna. Nyilván miért letudták, illetve be tudnak állni az elektromos buszokba a nagy sorozatgyártás, föl tudják venni a távol-keleti modellekkel a versenyt, akkor majd születik egy olyan politikai döntés is, hogy na, akkor innentől kezdve dízelbuszokat nem veszünk. Tehát ez részben egy politikai játszma lesz, hogy mikor dől el a politikának, mikorra javasolják, hogy finoman fogalmaznak, hogy most már deklarálják azt, hogy innentől kezdve vagy dízelbuszokra nincs szükség.
De ez a 30-as évek közepe, mikor, körülbelül azért hogy gondolja?
Hamarabb. Már most is azért egy Párizsba, Brüsszelben meg ilyen helyeken azért már nem csak, hogy nem illik dízelt vásárolni, hanem gyakorlatilag nem is engednek be dízeleket bizonyos belvárosi területekre. Tehát sokkal jobban gyorsul ez, körülbelül olyan, mint az elektromos személygépkocsiknál is, hogy ki gondolta volna akár csak pár évvel ezelőtt, hogy ilyen rohamos átállás indul meg.
Ez divat inkább, vagy inkább a környezetvédelemből a fakadó szükségszerűség?
Ez nagyon érdekes kérdés, nem a környezet, trendi, egyszerűen trendi. Tehát, hogy ma már szerintem egy jómódú ember szívesebben vásárol egy minimum hibridet, tehát egy zöld rendszámú kocsit, mert ha zöld rendszámú kocsia van, akkor az egy olyan
előkelőbb dolog. Jó, de azért a gépkocsiknál egy kicsit más probléma is van, ugye amíg a személyautók korábban átlagosan olyan 1,2 tonnát nyomtak, addig azért ezek a talán az ön által használt is inkább 2 tonnát nyom, vagy annál is többet. Tehát itt azért a környezetvédelemre ebből a szempontból nincs jó hatása, megduplázódott ugye az előállított gépkocsik súlya, de ez egy zárójeles megjegyzés volt.
Hát valóban az utakra, ugye a tengelyterhelés miatt nem tesz jót. Komolyabb hatás.
Jó, visszatérve egy kicsit az elektromos buszra, vajon a fejlesztést például az Icarusnál akadályozza-e tőkehiány? Mert azért gondolom, ez nagyon nem csak türelem, befektetés, szoftver, stb., hanem azért tőkeigényes dolog. Nem látom, hogy például az Icarus kijött volna egy nagy kötvény kibocsátással annak érdekében, hogy felgyorsítsa a fejlesztést, vagy ezt csak én gondolom rosszul?
Nem itt, ezek gazdaságfilozófiai stratégiák. Tehát mi annak idején a Videotonnál, meg most az Icarusnál is úgy vagyunk, hogy mi nem szeretünk hitelekből dolgozni. Na most a kötvény kibocsátás is egyfajta hitel, mert ugye arra osztalékot kell fizetni. Tehát mi szeretünk inkább önerőből növekedni. Na most szerencsére még... hát nem Magyarország szerencsére, nem mi szerencsénkre, még mindig olcsó a szellemi munka Magyarországon. Tehát az, hogy nekem mondjuk a buszfejlesztésre van körülbelül 40 mérnököm, ez nem egy akkora költség, ahhoz képest amennyiben akár csak egy busznak az előállítási költsége is kerül. A nagyobbik probléma inkább az, hogy ha nem is akkora költség, egy komoly fejlesztőcsapatot fenntartani, viszont sokkal nehezebb megszerezni a jó munkatársokat, mert nincs elég. Tehát tulajdonképpen például A járműipari felső oktatás, hát ugye ez Győrbe nagyon van, kell, Győrbe van, igen, ott is inkább az Audi nyomására alakult ki, hogy most már van egy kicsit komolyabb járműgyártási tanszék is, járműipari tanszék, de ahhoz képest, amikor az ipar igénye, most nem pusztán az olyan vállalatokról van szó, mint az Ikarusz, aki saját maga akar fejleszteni, ha csak mondjuk gyárt bérmunkába, azok számára is szükség lenne egyre inkább ilyen típusú mérnökökre.
Jó, tehát ezek szerint a tőkehiány nem gátolja azt, hogy minél gyorsabban ki tudjon jönni az Ikarusz azzal az elektromos hajtású busszal, amelyet azonnal piacra lehet dobni?
Nem, semmit nem. Nem? Itt inkább az, hogy a tendereztetések azok nagyon lassúak. Nem igazán életszerűek. Tőkére meg inkább valóban akkor lenne szükség, hogyha az ember külföldön akar terjeszkedni, de ugye az is veszélyes, mert hiába mondjuk a kormánynak van exporttámogatásra, mármint hogy külföldi gyáralapításra bizonyos kerete, hát azt is előbb-utóbb vissza kell fizetni, ugye a hitelből megy, tehát azért ez egy veszélyes dolog. Én nem egy ilyen, én egy abszolút konzervatív gondolkodású vállalatvezető, vagy tulajdonos vagyok. Én inkább egy lassú növekedésnek vagyok a híve, de abban ne legyenek olyan hirtelen kanyarok, vagy visszaesések, zuhanások, amit sok nagy vállalkozónál meg lehetett figyelni.
Korábban. Ha már a lassú fejlődést említette, körülbelül mire számít, hogy ebbe az évbe, vagy a következő 3 évbe évente hány elektromos busz kerül ki a Székesfehérváron a szalagokról? Vagy Székesfehérvárról, vagy ne csak buszba gondolkodjunk, hanem elektromos hajtásláncba
így
is.
Van, így, részben így teljes. Ha így nézzük, aztán mindjárt mondok egy harmadik szempontot, ami szintén nagyon fontos, mert ráadásul ez komplex módon csak azt tudja megítélni, aki már bizonyos kilódásokon keresztül ment ebbe a vonalba. De ha buszokat nézzük, elektromos buszba szerintem Magyarországon, ha évi szinten 200-300 darabra föl tudok menni, az már nagyon jó. Viszont önjáró elektromos hajtásláncból, abból legalább 1000-et szeretnék eladni. De ha 1500 lesz, annak még jobban fog körülni. Tehát magyarul jóval többet tudunk eladni hajtásláncból. Ugye ennek van még egy másik oka, ha karosszériát gyárt az ember, akkor egy értékláncnak, értékteremtő láncnak buszon belül is ugye legalján van az ember. Ha viszont a hajtáslánchoz kapcsolódik a munkája, amiben ugye már sokszor említett szoftverfejlesztések is benne vannak, akkor egy sokkal értékteremtőbb láncszám van.
Tehát mondjuk a hozzáadott érték jóval
sokkal
nagyobb.
Sokkal magasabb. Na most, hogy miért csak részben értettem egyet azzal, hogy akár mint busz, akár pedig mint önjáró hajtáslánc is figyelni kell, mert van egy harmadik téma is, ami szorosan kapcsolódik ehhez, ez az energia, a töltőrendszerek kérdése. Ami látszólag olyan viszonylag egyszerűnek tűnik, hogy hát lehet olyan kábelt kapni, amit otthon bedug az ember a falba, és akkor éjszaka tölti az elektromos autóját, meg hát hogyha áldoz is rá egy kis pénzt, és mit tudom én, mindenféle bevásárlócsarnokok házatáján lévő gyors töltőkre rákapcsolódik, akkor gyorsabban föl tudja tölteni, csak ugye egy nagy probléma van ezekkel. Akár társasházakról van szó, lakótelepekről meg nem is beszélve, hogyha most ott mindenki elektromos autót vesz, és mindenki elkezdi tölteni, akkor a hálózat nem fogja elbírni. Nincsenek kialakítva néhány helyek, sőt, tovább megyek. Még ezeknek a lakótelepeknek a parkolóiba, központi, ami fizetett parkolók, azokban sincs annyi energia, hogy tölteni lehessen. Tehát itt nem csak az a probléma a töltőrendszerekkel, hogy nincs elég töltőrendszer, meg aztán nincs elég energia ott azon a töltési ponton, hanem van egy másik probléma, hogy illetve ahogy ezt föl lehet ugye oldani ezt a problémát, hogyha valaki rendelkezik önálló energiatárolóval. Ezt úgy képzelj el, mint hogyha valakinek van otthon tartalékban vize. És ha valamiért nem jön a falból a víz, akkor neki jó jön az, hogyha otthon van egy-két hatalmas hordóba vize. Na most nyilván víz esetében ez vicces lenne ilyet csinálni, de sajnos az elektromos autóknál, vagy az elektromos iparban ez nem csak, hogy fönnáll ez a veszély, hogy szükség van ezekre az energiatárolókra, hanem jelentős mértékben az árakat is módosítani tudja. Tehát például nem mindegy az, hogy éjszakai árammal töltöm az autómat, vagy nappali árammal. Sőt, ma már ugye az MVM-nek olyan az árrendszer, hogy nappal is ad időnként olcsóbban energiát. Tehát ha akkor én bele tudom engedni ezt az energiát egy tárolóba, ami jelen esetben mondjuk csak egy nagyobb akkumulátor mennyiség, de hát ennek is intelligensnek kell lenni, hogy ezt föltárolni tudja. Tehát magyarán szóval én
tehát ez lenne a harmadik
ki.
Lába tulajdonképpen.
Igen, az energiatároló
kapacitás igen. Sok létrehozása. Így ezeket van. Egyébként inkább háztartásoknak, vagy pedig a transportáló cégeknek, azaz az autóbusz üzemeltetőknek készíteni, hiszen azért itt felvetődik, ugye, hogy az autóbuszokat is villámtöltővel, vagy valamivel tölteni kell, nem csak a végállomásokon, hanem esetleg közben is.
Tehát egyrészt az autóbuszoknál is mindegy az, hogy mondjuk a végállomásokon, miközben mondjuk a sofőrnek van egy fél óra szünideje, hogy pihenjen, tudnak-e tölteni a buszba energiát, vagy nem tudnak. Tehát ott is ez úgynevezett...
villámtöltők? Vagy?
Nem villámtöltő, hanem inkább az elosztott töltés. Hát, hogy ne csak éjszaka, amikor beáll a garázsba, akkor töltsék, mert az akkor koncentráltan ott a garázsban nagyon sok energiát igényel. Annak az nagy feszültsége hálózattal együtt való képítéset, az igazán, ez egy nagyon drága dolog. Tehát például, hogyha valaki, van egy buszgyártó, és ő tud egy olyan töltőrendszert ajánlani, hogy nem csak a garázsba tölthet az ő töltőjével, hanem a végállomási pontokon is, mert az egy olyan intelligens töltő, nem villámtöltő, hanem olyan intelligens töltő, hogy korábban már begyűjtött energiát, és ott be tudja tölteni a buszba, ez egy óriási előny. De általában azt hiszem, hogy ez igaz, hogy főleg ugye azzal, hogy azért csak-csak zöldülnek a dolgok, hát gondoljunk csak egy szolárrendszerre. Ugye a szolárrendszernek is van egy nagy problémája, hogy az egyenlítő táján többet süt a nap, mint az északi sarkörön.
De Magyarországon azért a napelemek építése nagyon terjed.
Ez engem is meglepett, hogy sokkal jobban terjed, mint ahogy az ember gondolná.
Azt én hiszem ösztönző kérdés, szabályozás kérdés.
Szabályozás, meg ebbe is érzek egy kicsit trendit. Dolgot. Igen. De ez így teljesen rendben van, csak ugye itt is fölmerül az a kérdés, hogy hát több napenergiát lehetne begyűjteni, ha nappal többet lehetne, tehát el lehetne tárolni, és ott az eltárolt energiát meg éjszaka fel lehet használni. Tehát oda torkolunk ki, hogy itt a zöld energia felé van a menetelésre, mert azért megy a világ ilyen szempontból, és teljesen mindegy elektromos áramról, hidrogéncelláról, szoláról, vagy más dolgokról van szó. Azért az egy nagyon fontos szempont, hogy ne csak az új energiák jelenjenek meg, amelyek napszak, évszak, meg egyéb függőek. Például atomerőművel is, hogy az éjszakai áram sokkal olcsóbb, mint a nap, és le kellene valahogy terhelni, nem pedig csak erőterhelésekkel. Egyre nagyobb jelentősége lesz az energiatárolóknak a kérdése.
Utolsó kérdés. Tudom, hogy az Ikaruszt is szeretné nagyon-nagyon erőteljesen fejleszteni.
Én szempontból, hogy mániákos vagyok.
Igen, utolsó kérdés. Tehát mikorra lehet az Ikaruszt akkora cég, mint most a Videoton? Ugye a Videotonról tudjuk, hogy az árbevétele most már közel jár a 200 milliárd forinthoz.
Nem közel jár, hanem hogy már jóval meghaladta.
Akkor meghaladta. Jó, szóval mikor lehet akkora az Ikaruszt, mint a Videoton?
Hát nézze, egyrészt nagyon nehéz így összehasonlítani, mert más stratégia szerint dolgozunk. Ugye a Videótornál
az... Na jó, de ez két számról van szó itt.
Hát a hajtásláncról indulunk ki, hát szerintem egy 3-4 éven belül lehet oda jutni. Tehát ez az év, ez még egy nehéz menetelés, mert most alakítjuk ki a nemzetközi kapcsolatokat, most hozzuk megfelelő szintre a gyártási kultúránkat.
Idén hány elektromos busz kerül ki?
Hát egy olyan 100-at szeretnénk, igen. 60-nak a gyártásra van folyamatban. Tehát azért ez egy bizonyos szempontból egy lassúbb növekedést is jelent, amikor saját terméket kell kifejleszteni, mint amikor mások számára részegységeket kell.
Tehát egy középtávú terv, ugye? Középtávú tervben elképzelhető ez a koncepció, amit kérdésként föltettem.
Igen, csak ennek van még egy feltétele, ugye a videóton is azért tudott ilyen nagy lenni, mert rendkívül sok nemzetközi partnerrel dolgozik együtt. Nyilván egy buszgyártásban ez akkor igaz, hogyha nagyon sok nagy neves buszgyártóval dolgozik együtt. Tehát például, hogyha nagy márkák, amik vannak Indiától kezdve Brazíliánál, távol-keletig, ezekkel kialakul egy olyan kapcsolat, hogy számukra önálló hajtásláncokat tudunk szállítani.
Köszönöm szépen Széles Gábornak, az Ikarusz és a Videoton elnökének, hogy rádiónk vendége volt. Remélem, hogy sokszor jön később is, és akkor az új eredményekről be tud számolni nekünk.
Köszönöm szépen.
Ma Bozai László segített a műsor elkészítésében. Búcsúzik a mikrofontól Emőt Pál, hallgassák tovább rádiónkat.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.